Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Café 98-on. Én Bőm Kornél vagyok, és itt van velem a stúdióban Bartók György zeneszerző, akivel egy picit elméleti síkra tereltük azt a kérdést, vagy részben elméleti síkra, hogy maga a zene milyen módon tekinthető kommunikációs formának, és főleg a manipulatív eszközeit vitattuk meg, vagy hát beszélgettünk róla. Ami engem ezen a ponton érdekelne, az az, hogy, és az lehet, hogy most könnyű zene, de szerintem ez igazából a klasszikus zene is értelmezhető, a szerzők, zeneszerzők, legyen az együttes vagy klasszikus zene, tudja azt, hogy mikor ír mondjuk populáris, vagy rádió számára, ezt szokták mondani, rádióváltozat, rádiózene számára írt művet, vagy mi az, amit mondjuk ilyen mélyebb hallgatásra szán, ami mondjuk egy szűkebb kör számára érdekes. Nekem az a feltételezésem, és erre fog a kérdés vonatkozni, hogyha ezt lehet előre tudni, hogy na ebből pop siker lesz, vagy ez népszerű dallam lesz, populáris dallam lesz, akkor én nekem ebből az következik, hogy egész pontosan tudja azt a hatást a szerző, hogy ez mekkora tömeget ér el, és milyen módon fog hatni.
Az nagyon jó, hogyha egy szerző, vagy akármilyen művész tudja a művészetének a hatását, de ez többnyire a művészetben, ha most én önkényesen legszűkítem a művészet fogalmát arra, amit én igazi művészetnek tartok, az nem történik meg. Valamennyire az ember mindig alkot egy képet arról, hogy hogyan fog hatni, és aztán vagy az lesz, vagy nem. Hát azt tudjuk, hogy amikor megpróbálják kommercializálni, és hát bizonyos dolgok jobban kommercializálhatók, mint mások, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, elmesélik, mondjuk a KFT együttes az egyik interjúban elmesélte, hogy vagy többször is, hogy annak idején ők milyen ilyen teljesen szabadon és alternatív zene ként kezdtek el működni, és akkor ugye, hogyha az embernek van egy kis esélye arra, népszerű lesz, akkor ott teremnek a menedzserek, impresszáriuk, nem tudom, kicsodák, és akkor kikényszerítettek belőlük néhány olyan dalt, ami majd sláger lesz, és ami majd tévében mehet, és ami majd hatni fog, és akkor mit tudom én, tudom, a Szép Szolídan, és a Mamut, meg nem tudom micsoda mellett, akkor megszületett az, hogy Afrika, meg megszületett az, hogy balatoni nyár, és milyen az egész sokkal könnyebb volt, és ezt is ugyanúgy vállalták, vagy az, hogy szerintem spontán módon is keletkeznek ilyen signature slágerek, amit nem annak szántak esetleg, hogy egyszerűen felkapják, hogy mondjuk Csillag vagy Fecske, vagy Most múlik pontosan, de hogy hogyan
vagy
készül
a Csókolom az együttes, amely aztán tényleg nem egy populáris műfajra, nem. És mégis lett olyan számuk, ami...
Melyik az egyébként? Nem tudom, hogy melyik az, mert én ugye az összeset kb. De hogy...
A délutáni Sanzon, délutáni eső...
Azt nem tudom, hogy az lett, tehát csak azt tudom, hogy azt hiszem, az egyetlen olyan számuk,
feldolgozták
amely tőle, nem az egyetlen, mondjuk a kettetlen olyan számuk, ami zeneileg, ha ezt megint csak ugye az abszolút zene fogalmából azt mondom, hogy zeneileg, de igazából hát a zenei a zenél több, de mondjuk a hangjegyek maguk azok, ugye ott egy Tom Waits slágerből van, de máskor meg Beatlesből. De,
hát ez igen, talán segít akkor.
Akkor lehet, hogy az igen, lehet, hogy emiatt lett ilyen, hogy, de hát ugye az alapvetően költészet, mert ugye a zene az alapvetően költészet. Mármint, hogy nem abban a nagyon elvont és olyan érzelmi alapon alkotott fogalom szerint, hogy hát a költészet az olyan szép dolog, nem, hanem a zene az alapvetően soroknak a ugye hangokba kifejezése. Tehát, hogy a Zsuzsi az nem zenész. Annyira nem zenész, hogy hát azt tudom, ilyen...
Új Zsuzsi, ugye a Csókolomnak a...
Hogy kifejezetten nehéz volt vele dolgozni, és föl is oszlott a zenekar 10-valahány évvel ezelőtt, tehát hogy most az emléke itt velünk él, az csak amiatt van, hogy mi mind a ketten tudunk róla beszélni, és hogy felmerült, és rögtön tudom, hogy miről beszélsz, az amiatt van, hogy ez egy óriási jelentőségű állomása volt a magyar zenetörténetnek, vagy nem a zenetörténetnek, hanem a magyar kultúrának. Az, hogy ez az együttes működött nem tudom meddig, a 80-as évek végétől egészen 11-néhány évvel ezelőttig. De hogy
honnan is keveredtünk ide.
Honnan is keveredtünk ide, az, hogy hát a Csókolom, az igen, akkor lehet, hogy az, én elhiszem neked, hogyha azt mondod, hogy van egy olyan eladható slágerük, ami nyilvánvaló, hogy nem annak szánták, nyilvánvaló, hogy szerettek volna befutni, nyilvánvaló, hogy mindent megtettek, nyilvánvaló, hogy hogyha valaminek a frontembere annyira nincs képbe se zenének, se show business-ileg, hogy ez lehetetlen volt egyszerűen. Tehát, hogy a színpad az mindig egy kis színpad volt, a zenetörténet pedig mindig nyitva áll előttük. De a zenetörténet az pont az, ami mindig csak útban van, az mindig utólag derül ki. Tehát annak alkotni, az egy nagyon vesztes állapot. És akkor hát ezt
el is vesztették. De biztos, ők igen, és nem biztos, hogy bánják, sőt, valószínűleg nem bánják most már így utólag. Az a izgalmas kontraszt, hogyha valami egy atipikus sztár alkatból vagy számból, műből lesz népszerű sláger, és ennek a kontrasztja, hogyha valamit viszont úgy azt gondol egy sztár zenekar, akár, hogy na, az nagyon nagyot fog szólni, vagy komoly zenei szerző is lehet, hogy na, ez most nagyon jól sikerült, és mondjuk úgy elpuffan a semmibe, és nem lesz belőle mégse. Tehát ez a kettő párhuzamosan létező valóság tud lenni.
Na persze, tehát hogyha az ember csak a saját környezetében létezik, és ugye a sztár művész az sohasem csak a saját környezetében működik, de hogy az ember végig is elindulhat úgy, hogy én szeretek embereket, nem mindegyiket, ők is szeretnek engem, nem mindegyik, és ez nekem elég. Ugye ezt akkor, hogyha az egész világnak el akarok adni valamit, akkor ez nem fog menni, tehát az azt jelenti, hogy akkor tudnom kell, hogy ez kinek fog tetszeni. És persze akkor az, amikor az ember úgy megy neki, hogy hát ezt tudnom kell, hogy kinek fog tetszeni, és számszerűsíthető lesz majd, akkor is, szóval az ember nem tudhatja igazán, hogy mi lesz a hatása, akkor is, hogyha nagyon-nagyon tudja, akkor is mit tudom én, amikor ez ki volt, talán Buñuel volt az, aki vagy egy korai film bemutatójára kavicsokkal a zsebében, vagy kövekkel a zsebében jelent meg, arra számítva, hogy ezt majd használnia kell. És kiderült, hogy véletlenül éppen örültek neki, és siker lett, és szerették érte, de ő teljesen az ellenkezőre volt felkészülve, és direkt csinálta. Tehát azt is nevezhetjük, ezt a nem várt sikert is nevezhetjük tulajdonképpen felsülésnek. Vagy az, amikor hát nem is tudom, szóval amikor botrány lesz valamiről, holott nem számítanak rá, tehát én Stravinsky megír Előszekretű Prentam című balettot, és az már a valahanyadik balettja neki, és ugye egyre sikeresebb művész, és akkor egyszer csak az, vagy csapkodják az ajtót, és kirohannak, és utálják.
Vagy és itt, ez ami... miért? Mi a sztori? Ez nekem nincs meg, úgyhogy mondjuk hát a másnak.
Az, hogy ott embert áldoznak. Az ábrázolt millió az a pogány Oroszország, ott van egy koreográfia is, amit a híres Gyagilev tervezett, és az mondjuk a zeneszerzőnek ahhoz nincs köze, de hát ő meg nagyon durva zenekari effekteket csinált ott, amit helyben nagyon kiborította az embereket, miközben persze... ma meg már, tehát hogy elég hamar elkezdték a filmzeneszerzők használni ezeket az effektetek, és ma már ezek közhelyszámba mennek, de azért az amit, hogy az ember visszamegy, és a Lőszelkörödő Prentam végighallgatásával kínozza magát, akkor megint csak nagyon belekerül egy nagyon sötét világba. Persze én úgy vagyok vele, hogy én azt a sötét világot élvezem, és szerintem nincs olyan zenemű, amit ennyiszer meghallgattam. Szerintem ilyen 100 fölött van a számú, hogy hányszor tettem én azt föl gyerekkorom óta egész máig. De hogy ez, azt értem, hogy ez miért volt botrányos, és ez ma is az lenne. És érdekes, hogy egyébként a botránynak egy része az nem is a csúnya hangokból áll, hanem egyetlen egy darab nagyon szép hangból, amit nem értettek, hogy az a szép és lírai magas hang, az miből jön, hát történetesen egy fagotból jött, és ezt...
És viszonylag hosszan tart ez a hang?
Nem is az, hogy hosszan tart, hanem egy nagyon szép dallammal kezdődik az egész mű, ami aztán később nagyon botrányos lesz, de ugye a közönség számára azok a durva és mocskos, és mondjuk itt tényleg egy 30-valahány percen tartó szívszélhűdés az egész, az...
Nem csináltunk nagy kedvet hozzá, azt hiszem, de lehet, hogy valakinek igen.
Én remélem, hogy valakinek igen, mert hogy ez a manipulációnak a része is, hogy milyen rondán beszélek róla, és igazából ezzel kedvet adok, de hogy...
Ezt most már meg kell hallgassuk.
Igen, mert hát mit tudom, vannak olyan metalheadek, akik minél durvább valami, annál jobb, és ez tényleg 1913, minél durvább valami, annál jobb. Na de, hát mit tudom én, csak volt olyan zeneszerző, aki attól félt, hogy a műve, amit lerak, az botrányt kavar, és ezért évekig nem merte megírni, és aztán amikor letette, akkor kavart egy kisebb fajta botrányt, és a barátai elfordultak tőle, amit a személyes jó barátainak egy része. Ez John Cage volt, amikor végre 1952. augusztusában négy zongora esten engedte, hogy megszólaljon, illetve tudom megszólalni, ez nagyon hülyén hangzik most, a 4 perc 33 másodperc című művet, ami abban különbözik minden addigi műtől, de persze ez is pontatlan, hogy a művész oda megy, és akár csak az előbb, amit a karmesterről elmondtam, csak még szűkebben, még minimálisabban, tehát odaül, és nem szólaltat meg egyetlen egy hangot se, és másokat se bíztat erre, ellentétben a karmesterrel, és ez akkor percekig ott történik, és senki se érti, hogy miért, legalábbis elsőre. És aztán sokat szorra is elég sok kérdés felmerül azzal, hogy ez miért, és ott ő tényleg félt attól, hogy mert ő nem volt egy ilyen krakéler.
Mondanám, hogy erre a műre nem kell próbálni legalább, tehát hogyha beilleszti az ember a műsorrendbe, de nyilván azt mondanád, hogy nem mindegy, hogy ül ott valaki, vagy pedig hogy nem nyúl a hangszer.
Már elkezdhetnék kecskedni, de igazából majdnem mindegy, hogy ül ott valaki, mert nem ez a lényeg. Tehát, hogy hát azok a zongoristának, a David Tudornak annak idején, hát meg kell tanulnia mondjuk a Boulez első zongora szonátájának mind a két tételét, amiből kb. 10 másodpercet nem tudnék egy életen át megtanulni, pedig ez, mit tudom én, azért annyira nem rosszul zongorázom rosszul. Szóval, hogy ez egy nagyon virtuóz előadó est volt, amiből 4 perc 33 másodperc csöndből áll, de utána előtte is, meg utána is léteznek még olyan művek, amik azt használják, hogy a csönd, és ez egyébként szintén manipuláció téma. Tehát, hogy ugye elhiteted valamiről, hogy zenemű.
Például most eszembe jutott ugye a fehér festménynek a hasonló vitapontja.
A fehér festmény az egyik olyan dolog, amire a Kécs hivatkozik akkor, amikor az a kérdés, hogy hogyan vacillálta végig az azt megelőző 4 évet, és hogyan tette meg mégis azt, hogy ezt engedi előadni. Abban ő mindig hivatkozik Robert Rauschenbergre, aki először fehérre festett vásznakkal csinált üres festményeket, és aztán az ürességet annyival még tovább üresítette, hogy lefestetlen vásznak csak simán a vászon lett kiállítva, bekeretezve, és ez mind ugyan nagyon nehéz erről beszélni, akkor, hogyha az ember nincs benne ebben a szcénában, és nem tanulmányozta az ezzel kapcsolatos törekvéseket, hogy akkor mitől festő valaki, és ott helyben is elég nagy küzdelem volt, hogy ezeket hol lehet egyáltalán kiállítani, és hol nem, és hogy kik hogyan fogják értelmezni, mert ugye pont az a lényeg, hogy ez nagyon-nagyon tág teret ad az értelmezésnek, de a végén mégiscsak az, hogy vannak helyes és vannak helytelen értelmezések. Na de most akkor nagyon már elmentünk a te témától az enyém felé, tehát menjünk vissza.
Menjünk vissza. Még eszembe jutott persze itt a fehér festményről, a Jászmina Rezának a Művészet című nagyon populáris színdarabja, amikor ugye három jó barát próbálja megérteni, hogy az egyikük miért költött el egy vagyont egy teljesen fehérre mázolt képre. Most ebben nem megyünk bele, mert ez már színház művészetbe megy. Amire viszont visszamennék, és te is említetted, nekem is a témáim között szerepel a filmzenék, vagy akár a reklámzenék világa, amit hát nem tudom, hogy hívhatok-e alkalmazott művészetnek, vagy lényegében akár színpadi műveknek is a zenei aláfestése, olyan típusú művek tulajdonképpen, amik nagyon funkcionálisan kell, kifejezetten a kiváltani vágyott hatásra van tulajdonképpen a megrendelés is arra szólt, te is hivatkoztál rendezőre, akinek véleménye van róla, tehát hogy ilyenkor azért nagyon tudatosan kell felépíteni a zenei hatást ahhoz, hogy kiváltsa a remélt hatást, feltételezem.
Igen, tehát hogyha csak, ugye ideig főleg zeneművekről beszéltünk, de persze itt is az, hogy a zeneműveknek különféle funkcióik vannak. Az egyik funkció az, hogy ez egy koncertzenemű, ami akkor nagyon tisztává teszi a zenét ahhoz képest, ami addig volt, hogy mondjuk az lehet vallási szertartás, vagy profán szertartás, vagy cselekmény. De hát ugye a film az tényleg a manipulációnak terepet ad, hogy az összes művészeti ágat végig lapozzuk, hogy mennyi manipuláció szükséges, és mennyi manipulációt enged, akkor az összes művészet közül a érdekes pedig ugye a film egyben a legnarratívabb is, már pedig az ugye az egyenes beszédre is jó helyzetet adna, de a film az, ami ténylegesen, kötelezően illúziót kell, hogy teremtsen, míg mondjuk a színház az sokkal kevésbé teremti az illúziót, és sokkal inkább elvárja, hogy mi magunk teremtsük meg a saját magunk számára az illúziót, és ilyen módon az mégsem a színház az ilyen módon tulajdonképpen nagyon tiszta és nem manipulatív. Viszont a zene, az mind zene, ugye az vagy a fent nevezett abszolút zene kategóriáit próbálja kitölteni, vagy hát szolgál valamit, és hogyha szolgál valamit, akkor már hát például lehet reklámfilm zene, lehet filmzene, és akkor nyíltan az a célja a dolognak, hogy mindazt, amit nem lehet egyenes úton elérni, azt eléri manipuláció útján. Volt egyszer egy ilyen valamilyen, ez csak ott találtam magam, és nem tudom, hogy hány ezer évvel ezelőtt, és hogy melyik városban egyáltalán, és hogy milyen alkalommal, de csak van egy ilyen emlékem, hogy valaki azt magyarázza, valami külföldi előadó, hogy az ő kurzusa, ami az aláfestő zenék, tehát az incidental music, az ilyen valamihez zeneszerzés.
Tehát, hogy bejön egy szereplő, és az rossz, vagy szerelmes.
És az demonstrálta azzal a nagyon egyszerű példával, hogy levetített egy pár másodperces filmet arról, hogy egy ilyen valamilyen erdőmező tájon át gurul egy vonat, és akkor magának a jelenetnek nem volt hangja, tehát ott nem zakatolt semmi, és akkor ugye megy az a vonat, és akkor kellően semleges szituáció ahhoz, hogy minden más eldöntsön minden mást. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ezt levetítette először ilyen nagyon vidám és tulajdonképpen gyermetek zenével, és akkor ugye olyan várakozásaink lettek, hogy ez a vonat ez milyen jó helyre megy, meg hogy milyen jó emberek utaznak rajta, meg hogy milyen jó lesz majd, ha megérkezik, meg stb., meg milyen jól érezhetik magukat most ott, bár ugye csak kívülről és felülről és messziről láttuk a vonatot, akkor utána levetítette ugyanezeket a képeket úgy, hogy valami, ugye lehet csinálni olyan ilyen ominózus zenét, amitől az embernek bal sejtelmei támadnak, és akkor ezt is megcsinálta, és akkor megkérdezte, hogy és akkor most kik utaznak vonaton, és mire készülnek. És teljesen más, és hát persze az volt, hogy ez nem egy pszichológiai kísérlet, nem az volt, hogy 1000 embert szedett két részre, hanem mi magunk kétszer megnéztük ugyanazt, és még így is. Tehát manipulálódtunk úgy, hogy közben tudunk róla, hogy manipulálódunk, ami egyébként hát a placebo effektusnak is egy érdekes jellemzője, tehát hogy az ember akkor is részesül a placebo effektusból valamilyen kis mértékben, hogyha tisztában van azzal, hogy ez az.
A kommunikációs tréningeken leszoktuk vetíteni a Al Pacino szereplésével, én csak egy jelenetet ismerek ebből a filmből, ezt az ominózus jelenetet, az a címe, azt hiszem, hogy Háború minden vasárnap, vagy valami ilyesmi címe. Van egy rögbi amerikai foci csapatnak a trénere, és akkor van egy nagy beszéd az öltözőben, amikor elmondja a srácoknak, hogy itt az életükért küzdenek, és mindenki adjon bele mindent, tehát egy ilyen öltözői buzdító beszéd, ami alatt azért elindul egy nagyon szép ilyen, hát én patriótának hívom, de mindenképpen egy nagyon ünnepélyes, dagályos zene, és ugye azt szoktam én legalábbis én tréningeken ezt mutatni, hogy ugye az a különbség a való élet, meg mondjuk egy film között, hogy az ember megpróbál nagy hatású beszédet tartani, de nem indul el mögötte egy olyan ünnepélyes dallam, ami iszonyú erővel hat a nézőre is, a befogadóra, hogy érezze azt, hogy itt most valami nagyon megtörténik. Ezt a való életben sokkal nehezebb kiváltani egy zenei aláfestés nélkül. Amit még a reklámok kapcsán felmerült bennem, és tudom, hogy nem szakterületed, meg nem kenyered talán, de ezek azt hiszem jingle-nek szokták hívni, ezt a állandóan visszatérő, akár 3-4 hangjegyből álló, vagy egy picit hosszabb zenei szlogent tulajdonképpen, amit nagy cégek, kisebb cégek is, de nagy cégek mindenképpen alkalmaznak, hogy mondjuk minden megjelenésükben, minden reklámjukban, abból a pár hangból be lehessen őket azonosítani, és most nem a fagylaltos cégre gondolok, de azt is mondhatnám, amelyik az utcákat járja, de mondjuk egy telekommunikációs vállalatnál is lehet tudni, hogy akkor az felcsendül az a 3-4 hang, akkor ők lesznek azok, hogy ez itt az ismétlődés az, ami beleragad az ember, vagy olyan sokat látja, vagy hallja, vagy ezeket úgy alakítják ki, hogy egyfajta ezt a dallamtapadást, hangtapadást elérjék. Hogyan készülhet egy ilyen? És ezt mondom reklámokra is igaz, meg cégekre is.
Hát igazából ennek a pszichológiához kellene értenem, és nem értek hozzá. Azt tudom, mint tapasztalati szakértő mondani, hogy én ezektől hidegrázást kapok, és próbálok menekülni.
Ugye ezt láttam az arcodon.
A dallamtapadásoktól általában az emberek próbálnak menekülni, és még olyan dolgokba is belemennek, hogy akkor megpróbálják kiváltani a meglévő dallamtapadásokat, egy másikkal feltesznek egy olyan zenét, ami talán majd vagy helyettesíteni fogja azt. Tehát, hogy tényleg az ember menekül az ilyenektől. Az van egy érdekellentét a
hangtapadó meg a tapadott között. Én újra felszoktam tenni azt a zenét, ami belém tapad, és azt remélem, hogy azt fogja kihúzni, de lehet, hogy egy ellenzene nem működik jól?
Nem tudom. Nem tudom. Én nekem például ugye előszakratú prentam, amiről beszéltem az előbb, ugye tavasz szentelő, vagy tavasz köszönt, tehát egy tavaszi áldozat, az különböző féleképpen mondják ezt magyarul, tavaszi áldozat, vagy tavasz ünnep, az egy érdekes dallamtapadás, hogyha ugye egy egész fél órányi zene ugye egyben megmarad, és ráadásul nem kifejezetten kommerciális zene, de hát volt ez Prokofjev ötödik zongora versenyével, és ami nehezen tudnék, de próbáltam is elmagyarázni embereknek, hogy az szintén bonyolult zene, és nem azok a tipikus dallamtapadók, de egy idő után azok is betapadnak, hogy az ember nagyon megszereti őket, és ez nagyon kellemetlen úgy megszeretni őket, hogy az már fáj.
Hát ugye utaltál rá, hogy akár 100-nál többször is hallgattad meg ezt a félórás blokkot, lehet, hogy még többször.
Igen, az betapad.
Az betapad. Folytatjuk a beszélgetést az online felületen Bartók György zeneszerzővel, itt a Rádió Café 98-on. Most elköszön a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és akit ez a manipuláció és a zene témája érdekel, az jöjjön velünk, mert még egy picit beszélgetünk itt Gyurival az online felületünkön.